folytatjuk Paulinyi Tamás pszichkutatóval a beszélgetést. Mert ez egy végtelen téma, úgyhogy jól itt maradtunk. Meg szerintem még fogunk is maradni, majd off record, de azért is írhattok nyugodtan 0636980980. Ma már nem mondom el többször, mert úgyis tudjátok kívülről ezt a telefonszámot. De nyilván ez az itt maradtakra vonatkozik, akik itt vannak még Pesten. Egyébként nem tudom, elmentetek sokan, akik esetleg online hallgatnak bennünket? Tudjuk, hogy hallgattok online. Kíváncsi vagyok, hogy ki hol tölti a hosszú hétvégét. Na de, itt vagyunk, és mit mondtál az előbb, Tamás, hogy a váránk a halál?
Igen, mert itt a hosszú hétvége is halál és feltámadása.
Egyébként igen, abszolút
lényegét
passzol.
Nézzük.
Abszolút passzol a képbe. De szóval a halállal kapcsolatos kérdéskör, ez is végtelen, de az, hogy van ez az átfogó kérdés, hogy mi van? Mi van a halál után? Van-e bármi? Egészen megrendítő élmény halottat látni. Sajnos többször volt már ilyen élményem, és azon gondolkodom, hogy vajon ott még bármi történik-e, bármi érzéke és bármi interakció, és talán ez a legpontosabb, hogy interakció történik-e, az én empátiám, az én ráérzésem, az én jó kívánságom, vagy az, hogy én azt szeretném, vagy jó szándékom, hogy neki ez jó legyen, hogy az vajon átmegye. Nagyon fura egyébként egy halotthoz beszélni. Nagyon-nagyon fura. Nem szól vissza, de hogy közben nem tudod, hogy elér-e oda.
Hát ezzel én is voltam így. Nagymamámmal, anyámmal, emberek, barátaim haltak meg szinte úgy, hogy az ágyuk szélén ültem. De hát ez eddig puszta fantázia, vagy vágy, vagy remény, hogy talán hal még minket. Ugyanakkor kevesen tudják, hogy
talán
hagyomány is, ugye a halott elsiratása, falusi kultúrkörökben, természeti népeknél,
Vírasztás,
így van, de ennek egy nagyon komoly, pár évtizedes kutatási, vizsgálati, megfigyelési háttere is van, független attól, hogy ki milyen valláshoz tartozik, vagy ateista, a klinikai halál állapotából visszatértek körülbelül egyharmada egy olyan élményről számol be, ami nagyon hasonló. Tehát tényleg mindegy, hogy ő most fajilag, korilag, nemileg, egyéb hova tartozik. Röviden szólva, ezt Raymond Moody fedezte fel. 1975-ben jelent meg az Élet az élet után című könyve, doktor és filozófus is, és rendszerezte, összegezte, hogy a klinikai halálból visszatértek, azt mondják, hogy nem oltódik ki a tudatuk, sőt, amikor leáll a szívük, a légzésük, és ami a legfontosabb, nincsenek magas szintű agyi funkcióik, érezni kezdenek, látni kezdenek, mintha egy alagúton átsüvítenének, majd a testükön kívül találnák magukat, mindent, ami körülöttük történik. Tehát ha mondjuk a műtőben állt le a szívük, az újraélesztés minden apró részletét el tudják mondani. Vagy például balesetet szenvedett, leállt a szíve, ott van az összetört kocsiba, hogy kik rohantak oda, mit kiabáltak, egyebek. Ezek pár percnyi időtartamok, tehát általában 5-6 perc után már nem is mindig élesztenek újra valakit, olyan szintű roncsolódás kezdődik a idegsejtekben, az agyban.
Most bocsánat, ez lehet, hogy turva analógia, de ez nem olyan, mint amikor a tyúknak van, amikor levágják a fejét, és még szalad?
Nem, hát a teste szalad. Itt hát a szellem viszont nincs benne, vagy a lélek, vagy maradjunk a tudatnál, jó? Ez egy olyan nyugis,
kézzelfogható.
Könnyebben elfogadható. Tehát az, hogy kívülről látja az eseményeket, a saját testét, a körülötte zajló véletlenszerű dolgokat, sokszor mondjuk a kórházban a műtőből átúszva a falon, mint a Ghostban, látja, hogy mi folyik a nővérszobában, hogy leverték a kávéfőzőt, és a többi, és a többi. Tehát emellett nem lehet elmenni szó nélkül. Ez visszaigazolható. Ezzel 75 óta foglalkoznak, vizsgálati szinten statisztikákat végeznek, intenzív osztályokon kérdezik ki műtét után a betegeket. Nagyon komoly kutatási háttere van. A halál közeli élmény nem csak ebből áll, Moody adta ezt a nevet, hanem ott az a nagy fény, amiről az előbb beszéltél. Tehát ahogy így letellik, nem mindenkinél nem mindegyik rész zajlik le, de ahogy ez a testen kívüli élmény, hát ez egy nonsens, hogy lehet testen kívüli élmény, tudatom vagy van, vagy nincs, ha van, akkor meg benn van a fejemben, az punktum. Nem, a jelek szerint a tudat függetlenedni tud a testi funkcióktól, konkrétan az agyi folyamatoktól.
De meddig?
Hát, hogy meddig? Ezeket az embereket vagy felélesztik, vagy nem. Ha felélesztik, akkor klinikai halálállapotban voltak, ami
limitált. Ami nem lehet sok, igen.
5-6-8 perc, mondjuk jég alá szakadtakat, akiknek lehűl a teste, még 20 perc múlva is fel lehet éleszteni. Akiket meg nem hoznak vissza, azok nem beszélnek. Hát tehát nekünk még. Most a lényeg az, hogy akik beszélnek, akik visszahoztak, azok mit láttak. Tehát átkerülnek valami végségesen nyugalmas és elfogadó és befogadó fényes közegbe, akkor jön egy másik dolog, hogy lepereg az életük, de ehhez egy-két másodperc is elég. Tehát nem kell klinikai halálállapotba kerülni, hát megcsúszik nem... egy hegymászó a hegytetőn, zuhan itt 200 métert, majd fennakad egy bokorban, nem lesz semmi baja, nem állt le a szíve, nem állt le a légzésed, de az élete összes pillanata megjelenik előtte. Tehát ez az életfilm lepergése.
Igen.
És aztán van egy olyan stáció, amikor meg egyszer ott találja magát valami mennyei környezetben, és jönnek az elhunyt, régen elhunyt rokonai,
na,
barátai.
Ez valós, vagy ezt már tényleg csak beleképzeli?
Ezt nem tudjuk
elmondani. Ez egy tudatos dolog. Én azt gondolom, hogy
gyerekek is elmesélik, például 3 éves gyerek, aki alig tud beszélni, átél egy klinikai halált, egy újraélesztés, és 4 éves korában elkezd makogni, hogy nagymama is ott volt. A nagymamának is át kellett mászni azon a játszótéri műanyag csövön. Lásd, alagút élmény. Vagy elmondja, hogy a műtőben az egyik orvosbácsi fején egy ilyen külön sapka volt, aki anesteziológus a hirtelen újraélesztésnek. Tehát ők nem fantáziálnak ilyen szinten, nekik nincs előzetes tudásuk erről. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy a tudat, amikor a test képtelenné válik a további működés, akkor egyszerűen visszahúzódik a testi tudatosságból, és valami, most ez nem egy bizonyított dolog, hogy a kvantummechanikához van köze, de valamilyen tudati felhőben marad, mint amikor lejted a telefonodat, összetörik, de az adataid benne maradnak a Google felhő információs hálózatában. Manapság könnyebb ezeket olyan érthetőbbnek tűnő modellekkel magyarázni. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy a testi tudatosság egy időleges állapot, egy nem testi tudatosság mezejével, fizikai értelme, hogy nem tudunk dimenzionálisan hova tenni, nem tudjuk műszerre mérni, nem látjuk, de amikor megszűnik a testi lét, akkor a tudat nem szűnik meg. Na most van, akinek ez vigasztal, a legtöbb embernek vigasztal, szerintem egy boldog, normális életnek semmiféle szempontot nem kell jelentsen, hogy van-e halál az élet után. Vagy bocs, az van. Van-e élet a halál után? Igen. A legszebb, van-e élet a halál előtt?
Előtt, igen.
Na ez, Freud igen, van-e igen. Élet a halál előtt? Hogy élsz most? De azért a valóságlátásunkban ez egy őrült nagy ismeretelméleti felfedezés és tény, hogy a tudat test nélkül, agyi funkciók nélkül is képes egzisztálni, konkrétan észlelni, látni, hallani dolgokat maga körül. Hát erre varjunk gombot a mai materialista tudomány szemléletében.
Hogy tök érdekes, amit korábban mondtál, hogy a sokkal többre vagyunk képesek, mint amit kinézünk magunkból, mint amire gondolunk. És hogy ez vajon mire való? Tehát, hogy ez lehet, hogy ez egy ilyen túlélést segítő ösztön, hogy kicsit alábecsüljük magunkat, tehát jobban, vagy hamarabb kezdünk el vigyázni magunkra?
Hát szerintem itt parapszichológia mentesen, simán pszichológiai dolgokról van szó, hogy egyáltalán mi a jó, mi az, ami evolúciós erény, vagy egy szükségletkielégítés, vagy egyszerűen kezeljük úgy az emberi pszichét, hogy eredendően egy gubancos tévedésekkel, félreértésekkel teli zűrzavaros hely. És mi keresünk jó és rossz címkéket a dolgokhoz, tévedésből és rossz helyre ragaszgatjuk magunkban. Önismeretünk a zéróhoz közelít a valódi indítatásainkat.
Csak és percepcióink vannak magunkkal kapcsolatban?
Nem, hát azért van egy nagyon érdekes hajlamunk személyiséget és énképet építeni, ami egy nagyon nagy kalicka is. Tehát én vagyok én ezt azért meg azért teszem.
Ezt megérdemlem.
És a többi, a végtelenségig. És ez többet árt, mint használ. Tehát szükség van például az egóra, de nem mindig.
Hogy tudod jól használni az egót?
Hát alapvetően, ha nem különítjük el a személyiségünket, akkor egy csecsemő szintjén maradunk, és gügyögve mászkálunk négy kézlába, nyicit keresve, aki egy velünk. Tehát itt a túlműködések, a problémások, és a racionalitásnak hit tulajdonképpen irracionális dolgok felismerése és javítása, korrigálása. Tehát a parapszichológiából, amit ismerünk, az a pszichológiai vonatkozás. A fizikájáról egyelőre semmit nem tudunk.
Maradt még egy témánk. Most ugye a halált azt szerintem nagyjából körül.
Jegeljük a halált. Mit szólsz?
Sok ilyen szó vicced van még? Farzsebből jönnek, mi?
Persze.
Parapszichológusként. Szóval maradt még az álmok világa.
Igen.
Meg ugye az agy és a tudat kapcsolata, ami szerintem a kettő az szorosan összefügg egymással. Ehhez csak annyi sztorit fűznék hozzá. Gyerekkoromban ott volt a polcon Krúdy Gyula álmos könyve. És amikor álmodtam egy olyat, amire emlékeztem, és úgy éreztem, hogy fontos lehet a jövőre nézve, akkor elolvastam az álmos könyvet. Szóval az álmoknak mindannyiunk számára szerintem nagy szerepe van, mégis azt mondják, hogy akkor aludtál jól, hogyha nem álmodtál. Tehát, hogyha nem emlékszel az álmodra. Mindegy, visszatérve az álomra, tehát hogyha az álmok azok bármit is mutatnak a jövőnkből, akkor az is egy jövőbelátás. Tehát hogyha valami olyat álmodunk, itt korábban említetted, hogy valamit megálmodtál.
Igen.
Az
erdélyi nagymamám halálát, az erdélyi balesetet.
Igen, tehát ezeket te gyakorlatilag előre vetítetted az álmaidban, de hogy akkor ezek, akkor ez micsoda, hogyha, tehát ehhez kell
ezek
az állapot.
Ezek a jósló álomkategóriák, az álom egy erősen módosult tudatállapot, máig nem tudjuk, hogy mi az igazi funkciója. Tehát van egy ilyen pszichológiai elképzelés, hogy a napi ingereket rostálja, és a memóriánkat töredezettségmentesíti számítógépes nyelven, de azért ez önmagában nem áll meg a lábán. Tehát az emberiség kezdete óta feljegyeztek jósló álmokat, nagyon sokat, hát a Bibliában ugye József a fáraó álmát, hogy megfejtjünk. Na, hallhatunk, tehát az egész történelem tele van ilyennel.
Meg sokszor a félelmeinket is.
Nézd, nagyon sok dologból áll össze. Az egyik az, hogy itt vannak tényleg a napi szintű élményeink. Tehát amikor például egy egész nap vonatozok, este lefekszek, hogy már megint a vonaton ülök álmomban, ez a napi beszűrődés. Akkor itt vannak a régi dolgaink, a gyerekkori emlékeink, amit cipelünk, a jövőtől való félelmeink, az emberi viszonyok kaotikus területe, ez mind benne van, de az álom állapotában nincs olyan szintű racionális gátlás bennünk, hogy például ne tudjunk repülni. Ezt mi ébren nem hinnénk el, hogy na, mindjárt felszállok, várj egy kicsit, viszlek a hátamon.
Vagy levegőt venni víz alatt.
Például bármit lehet. Tehát az álom egy sokkal jobb táptalaja a paranormális észleléseknek, mint az ébrenlét. Így aztán becsúsznak a jövőből is képek, múltból, régmúltból élesen képek, nagyon fura, de beszéltünk a halálról, halottainkkal tulajdonképpen miért találkozhatnánk, ha van túlélő tudat. De ezek így egybefonódnak. Most az álom egy hihetetlen kreatív terület. Írók, művészek, tudósok álmaik alapján fejtettek meg nagy kérdéseket, kaptak rá választ. Tehát itt van egy sokan ismerik, hadd mondjam már rövid, Kekulé német kémikus annak idején a benzol szerkezetét próbálta megfejteni, nem ment, a C6H6 rendben van, de ez hogy áll össze, hát a franc tudja. És álmában, dzsungelben vagy Afrikában ilyen tűz körül táncoló néger nőket látott, egymás kezét fogták, hátukon kis fehér batyuban a néger baba, reggel felébredt, és azt mondta, hogy ho-ho, na hát erre Freud, ha egy időben jöttek volna, azt mondta volna, hogy ó, szerencsétlen, anyakomplexuson és pedofil. Meg egyébként fenét rájött, hogy a szénatomok a négerasszonyok, a hidrogénbabák vannak a hátukon vegyértékileg, és középen a tűz, a közös vegyértékkör, megvan a C6H6, a gyűrűs szénhidrogén molekula. Tehát az álom képekben üzen, történetekben, legritkább esetben zajlanak emlékezetes párbeszédek. Abszurd és szürreális történések, amik a tudattalamból merülnek fel, bekerülnek a tudat előttesbe, és ha emlékszünk rá, ébrenlét után, erre is vannak technikák, gyorsan lejegyezünk egyébként, és visszanézzük, akkor nagyon is tanulságos dolgokat kaphatunk magunkról.
De hogyan tanulhatunk belőle? Tehát, hogyha valami,
hát
valamit
ő elvetít. Saját álomszótár, ami nem olyan, mint a Krúdié természetesen, mindenkire a saját álma vonatkozik.
Aha.
A jungi felfogásban Carl Gustav Jung ugye azt mondta, hogy vannak ősképek az emberi kollektív tudattalamban, ezek is felbukkanhatnak, ezek közösek, hogy mi mit hordoz, de az, hogyha én egy álomnaplót vezetek, és kiírom, mint egy szótárfüzetbe, hogy szerintem mik voltak a lényeges történések, egyenlőségjelet teszek, és odaírom a szinonimákat, arról milyen asszociációk jutnak eszembe, és ez most hogy kapcsolódhat az életemhez, tanácsként, figyelmeztetésként, jelzésként, akkor már egész jó úton járok. És az álom egy olyan élmény, amit valóságként élünk meg. Tehát az álmokat fel tudjuk idézni ébren, gazdagabb lesz az ébrenléti világunk emlékanyaga.
Egy picit összefügg ezzel, amikor azt mondják, hogy ha van egy kérdés, amit nem tudsz megfejteni, mert nyilván ez rengeteg aludj információ
rá.
Ki... Aha, aludj rá. Tehát, hogy este fölteszel egy kérdést, de pontos kérdést kell föltenni, és reggel általában megkapod a választ. Neked volt már ilyen élmény? Hogy szokott lenni?
Elég sokszor volt, igen. Hogy ne lett volna? Mindenképp az álom egy nagyon nélkülözhetetlen, fontos mentális folyamat, de mondom, több van benne. Tehát ilyenkor nem csak a saját tudattalanunkban áll össze a mozaik vagy a kirakós, hanem kinyílnak azok az ajtók, amiről a műsor első részében beszéltünk. A kollektív tudattalan, egy nagyobb tudati egység. Tehát olyan dolgokról is kaphatok információkat, amikről semmiféle fogalmam vagy logikai lehetőségem nem volt elérni. Úgyhogy az álmokkal érdemes foglalkozni. Freud azt mondta, hogy az álom királyi út a tudattalanhoz. Jung azt mondta, Freud tanítványa, sokkal szélesebb körű pszichiáter, hogy az álom egy ajtó a kollektív tudattalamba, és ezek helytálló megjegyzések egymástól függetlenül.
Szerinted eljön az az idő, amikor ez a tudományág a klinikumban megtalálja a helyét? Mert ha jól értettem, akkor a 80-as évek végén igenis ott volt a helye.
Ez egy nagyon nehéz kérdés, pillanatnyilag ezek a kutatások, amik az ilyen paranormális képességeket és egyebeket vizsgálják, hát csökkenő számban vannak. És ennek az egyik oka az, hogy a ezotéria, amiben nagyon sok lila köd is terjeng, az rontja a helyzetet. Én ezzel együtt azt remélem, hogy a tudatkutatás, a parapszichológia, a kozmológia, a részecskefizika mai tudásunknak a határterületei talán egy-két évtizeden belül, nem vagyok jós, mondhatom ezek után, hogy erről beszéltünk, összeállhatnak egy ilyen egészé, hogy hirtelen megint kattan egyet a valóságszemléletünk, és azt mondjuk, aha, úgy, mint Newton után Einstein, úgy, mint az Einstein relativitás elmélet után a kvantummechanika, egy újabb egységes anyag, tudat, valóság, kölcsönhatások térképe lerajzolható lesz.
Ma egyébként nagyon, ez most már záró kérdéskör, nagyon divatos témakör az univerzummal való kapcsolat. Ennek van bármi köze a parapszichológiához, vagy a parapszichológiának van bármi köze az univerzummal való kommunikációhoz?
Az univerzum olybá tűnik, hogy egy információs halmaz, ami nézőpont kérdésekként látható a mi téridőnkben, lineáris időben és egy háromdimenziós térben, vagy egy jóval komplexebb egységként, amiben a tudat is benne van. Sajnos olyan kérdésekben megyünk bele az utolsó egy perc, vagy nem tudom, fél percbe.
Tudod, hogy a nulla és az egy között végtelen van.
Hogy ne, aki lesz és a teknős béka éppen versenyt fut. Én azt tudom mondani, hogy búcsúzás előtt rengeteg anyag van erről. Ne felejtsétek el a nevem. Nem ez a nevem, hogy paulinyitamas.hu, a nevem Paulinyi Tamás, de a honlapom ezt az paulinyitamas.hu.
Igen, és ott aztán minden meg lehet találni, amit
hát
te gondolsz
minden,
a világról.
Hát minden, elég sok mindent.
Igen. Jó, de azt viszont lehet, hogy aki esetleg most elfelejti, de az elmondjuk, hogy május 13-án személyesen is lehet veled találkozni.
Így igaz.
Az Álmaid Napja 2 című rendezvényen, ez nagyon vicces, hogy Álmaid Napja 2, mint egy ilyen filmcím.
Igen, Álmaid Napja visszatér 3.
Igen, azaz, igen. A tudatos álom önismereti útja. Ez egyébként csak az álomról fog szólni ez a nap?
Igen.
Az álmok
igen,
megfejtéséről.
Igen, elsősorban a tudatos álom jelentőségére, technikáiról, hogy amikor, ha álmodba rájössz, hogy én álmodok, de nem ébredsz fel, micsoda elképesztő perspektívák nyílnak. Úgyhogy ez személyesen is látogató, amúgy meg online is. Valaki tízkat, akkor az említett honlap címemen talán könnyebb megjegyezni, elér.
És el is mondom, a Paulinyi Tamás volt a vendégem, és köszönöm, Tamás, hogy itt voltál ma velünk.
Én is köszönöm a kívást. Nem, felvillanyozottam.
Akkor maradunk még. Köszönöm igen. Szépen, hogy itt voltál. Kedves hölgyek, urak, köszi nektek is a figyelmet. Találkozunk legközelebb, így ilyen formában jövő hét kedden. Most jön a hosszú hétvégén a húsvét, boldog feltámadást, méltó ünneplést, megemlékezést a húsvétre, és legyetek sokat együtt. Mi pedig találkozunk jövő héten. Vigyázzatok magatokra, szevasztok!